az idén egy kicsit később lesz, mint szokott. Most már alig néhány hét választ el tőle. Elgondolkodhatunk azon, hogy hát nem csak várjuk ezt a húsvétot, mint a gólyáknak a visszatértét, vagy a fecskéknek a visszatértét, hanem egy kicsit készülünk is rá magunkban, hogy egymást meg tudjuk szólítani az ünnepen, ki tudjunk engesztelődni egymással, önmagunkkal, az Úristennel is, és aztán bűnbánatban igyekszünk hozzá térni, és a kegyelmében megújulni, hogy akkor, amikor a nagyszombat éjszaka eljön, akkor majd a keresztségi fogadalmunkat igazi belső örömmel újítsuk meg, és kérjük, hogy a feltámadásnak az örömébe emeljen minket, és az életünket a fényével beragyogja. Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából, tekints rám és irgalmaz, elhagyatott vagyok és nyomorult. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő délfelé járt. Közben odajött egy szamáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott. Hogyan kérhetsz te zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól inni? A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt. Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelte. Uram, hiszen vödröd sincsen, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai is. Jézus erre azt felelte, mind az, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szóló vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Jézus így szólt, menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Az asszony ezt felelte, nincs is férjem. Mire Jézus azt mondta, jól mondod, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt igazán mondtad. Ekkor így szólt az asszony, Uram, látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte, hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, és már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyen imádókat vár, Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szólt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, tudtunkra ad mindent. Erre Jézus kijelentette: én vagyok az, aki beszélek veled. Tanítványai éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget. De nem kérdezte meg egyikük sem, mit akarsz tőle, vagy miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig otthagyva korsóját, elsietett a városba, és elmondta az embereknek: gyertek, nézzétek meg azt az embert, aki mindent elmondott, amit tettem. Lehet, hogy ő a Krisztus. Ki is jöttek a városból, és oda gyűltek köréje. Közben a tanítványok megkínálták őt: mester, egyél! Jézus azonban azt mondta nekik: van nekem olyan eledelem, amelyről ti nem tudtok. Erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást: talán valaki hozott neki ennivalót? Ám Jézus megmagyarázta: az én eledelem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, és hogy befejezzem az ő művét. Ugye azt mondjátok, még 4 hónap, és itt az aratás. Íme én azt mondom nektek, emeljétek föl szemeteket, és nézzétek a földeket, aranysárgát már, készek az aratásra. Az arató elnyeri most jutalmát, begyűjti a termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt örülhessen azzal, aki arat. Mert igaza van a közmondásnak, az egyik vet, a másik arat. Én azért küldelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból, a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az asszony tanúsította, mindent elmondott, amit tettem. Amikor aztán kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az Ószövetségi olvasmányban is, az evangéliumban is vízről, forrásról van szó. Az Ószövetségben a vándorló népet látjuk, akiket kiszabadított Mózes, meg az Isten hatalma az egyiptomi rabságból, és elindultak az ígéret földje felé. De hát útközben sok megpróbáltatás vár rájuk, sivatagon vezet át az útjuk, megéheznek, megszomjaznak, föl is lázadnak Isten ellen, és akkor Isten csodákat tesz, hogy megsegítse őket a vándorlásukban. Itt most arról olvasunk, hogy Mózesnek megparancsolja, csapjon a sziklára, a botjával, és akkor a sziklából víz fakad. A későbbi zsidó hagyomány azt tartotta, hogy nem csak egy helyen történt ez a csoda, hanem a szikla együtt vándorolt aztán a zsidókkal, és állandó vízforrás volt számukra a hosszú évekig, évtizedekig tartó vándorút alatt. És Szent Pál erre a mondára vagy legendára hivatkozva azt mondja, hogy a szikla Krisztus volt. Az a szikla, aki együtt vándorol a sivatagban vándorló néppel, az Krisztust jelképezi, aki velünk vándorol, és állandó vízforrást jelent számunkra, a kegyelemnek, az életnek a forrását jelenti számunkra a vándorutunkon. Milyen érdekes, hogy az evangéliumban szintén egy forrásról van szó, ahol Jézus megáll. Először csak őt magát látjuk itt, és Azt halljuk, hogy dél van, és azt tudjuk meg, hogy ez a forrás kicsit távolabb esik a várostól. És a városban lakók ide járnak, hogy vizet merítsenek. Nem volt vízvezeték, nem voltak csapok benne a városban, nem voltak palackos vizek, amiket meg lehetett venni, kijártak ide. De déltájt nem nagyon jönnek, mert délben forróság van, az embereknek van annyi eszük, hogy a hajnali hűvösben, vagy az esti hűvösségben jöjjenek vízért nagy vödrökkel, meg edényekkel, akkor viszik haza, amire szükségük van. Délben a forrás körül senki sincs. Jézus megpihen itt, várja, hogy a tanítványok a városba bemenjenek, hozzanak onnan ennivalót, és közben pedig megszomjazik. De előkerül egy asszony. Kicsit meglephet bennünket, hogy hát miért is délbe jött ide. Talán elfogyott a vize, aztán megtudjuk, hogy ez az asszony nem egészen büszkén hordozza a fejét a városban. Valószínűleg az emberek megvetik, mert cserélgeti a férjeit, meg mindenféle rendetlen életet él, és azért jött talán délbe, hogy ne kelljen itten emberekkel találkoznia, akik kicsúfolnák, vagy összenevetnének a háta mögött, vagy gusztustalan megjegyzésekkel bosszantanák. Egyedül jött ide, és meglepi, hogy egy idegen férfival találkozik itt, még jobban meglepi, hogy az megszólítja őt, és vizet kér tőle. Ugye, hát ott a kút, de a kút mélyen van, és edények szükségesek magához a merítéshez is, amikkel Jézus nem volt felszerelve. És hát az asszony készséges, egy kicsit csodálkozik, de készséges, vizet ad neki, és közben megkérdezi, hogy lehet az, hogy te szóba állsz velem. Mert a zsidók, akik itt áthaladnak Galileából Jeruzsálembe tartva, gőgösebbek, büszkébbek, mintsem, hogy a szamaritánusokkal szóba állnának. És hát mi is el szoktunk zárkózni ezektől idegenként, kicsit ellenségként nézünk rájuk, amik áthaladnak az országunkon. De hát én most adok neked vizet, és egy kicsit kíváncsian megkérdezem, hogy miféle szerzet vagy, hogy itt szóba állsz egy szamáriai asszonnyal. És akkor ugye Jézus olyan szokatlan szavakkal felel, amelyekből titok sejlik, hogy kérem szépen, ha tudnád, hogy ki vagyok, akkor te kérnél tőlem vizet. Hogy tudnál vizet adni? Nincsen edényed. Nagyobb vagy az ősünknél, aki ezt a forrást nyitotta itten. És Jézus bizony azt mondja, hogy igenis, hát ő olyan titkos kincseknek a birtokosa, vagy ajándékozója, amik még a víznél is többet érnek. És örök életre szóló vízforrást tud nyitni abban, aki bízik benne. Az, hogy még mindig nem érti, hát micsoda vízforrás az, de jó volna, hogyha tényleg az enyém volna. Adjál abból inni, ne kelljen kijárni a kútra, hanem meglegyen ez a különös forrás. És akkor beszél Jézus róla, hogy hát nem igazi ilyen közönséges vízről van itt szó, hanem valami olyan értékekről, amelyek a lelket teszik elevenné, vidámmá, találékonyá a jóban, és azután valamiképpen az egész emberi életnek a fölfrissítésére, megújítására valók. És akkor képlik meg ebben az asszonyban, hogy többről lehet itt szó, mint amire ő eredetileg gondolt. Úgy és új kérdéseket tesz föl. És Jézus pedig akkor kezdi őt, ugye, ahhoz a sebhöz nyúl, amelyet az asszony őriz a szívében, amikor a férje után érdeklődik. Az asszony először letagadná, nincs is férjem. És Jézus pedig megmondja, tudom a titkot, amit őrzöl, és igenis, hát nem kímélek most attól, hogy itten megkérdezem, hogy is vagy ezekkel a dolgokkal. És az asszony kitér, és mégse szalad el, vagy mégse dobja oda a korsóját, és nem haragszik, hanem feltárja az életének a szégyenét is. És akkor beszél Jézus még nagyobb dolgokról, nem fordít hátat ennek az asszonynak, minthogyha a küldetéséhez tartoznék, hogy hiszen azért jött, hogy a utolsókból elsők legyenek, hogy a legnyomorultabbakhoz hajoljon le, és talán maga is előre tudta, hogy az az asszony, akit megjelenik, és akitől kér valamit, az majd csak ugyan, hát az ő kegyelmének a örvendező befogadója lesz akkor, amikor ennek az ideje eljön. És milyen érdekes, hogy ahogy az asszony egyre inkább érzi ezt, hogy itt valami nagyon nagy dologról van szó, akkor szintén nem menekül el ez elől, hogy hát ez nem az én világom, és hagyd már békén, és ezekkel a magasztos dolgokkal ne bosszants engem, mert én sokkal közönségesebb, sokkal egyszerűbb gondok és tennivaló között forgolódom, hanem egyszerűen azt mondja, milyen érdekes ez, hogy tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent. Ez az asszony, aki a öt férje között vergődik, meg a szégyenét hordozza a világban, ez valahol tudja, hogy egyszer eljön a messiás. És ezt őrzi magában, és valamiképpen anélkül, hogy ezeket tisztázná, de mégis reménykedik abban, hogyha ez a messiás eljön, akkor az ő nyomorult élete is valamiképpen meg tud tisztulni majd. És akkor mondja Jézus, hogy én vagyok az. És milyen megrázó, hogy erre, hogy mit válaszol az asszony, azt nem tudhatjuk, mert közben megjelennek a tanítványok, a bokrokat széthajtják, és az asszony pedig válaszolni se tud, ott hagyja a korsóját is, és szalad be a városba, hogy elmondja az embereknek, hogy kivel találkozott. És megkérdezze tőlük, segítséget kért tőlük, elképzelhető, hogy csak ugyan ez a messiás, akiben itt belebotlottam, amikor a kúthoz mentem, hogy emberekkel ne találkozom déltájba, és ott állt és szóba állt velem. Csak ugyan lehet, hogy ez a messiás. És akkor közben a tanítványok, hát ugye ügyetlenkednek Jézus körül, kínálják ennivalóval, és őket ugye Jézusan különös szóval válaszol a kínálásokra. Nekem van eledelem, az eledelem az, hogy a mennyei atyám akaratát teljesítsen. És akkor elkezd beszélni arról, hogy nem sokára elérkezik valami nagy beteljesedésnek, az aratásnak az ideje. Az, hogy itt ez az asszony megjelent mellette, az, hogy vele most elkezdett beszélgetni, és hogy ez az asszony elmegy és föllármázza a várost, és majd jönnek ide ki hozzá ezek a szamáriaiak, az Jézust figyelmezteti arra, hogy a küldetése beteljesedőben van. Mert az ő küldetése elsősorban a zsidókhoz szólt. De akkor, amikor már közel van ennek a küldetésnek a beteljesedése, akkor megjelennek körülötte a zsidóságtól elszakadott emberek is, ezek a szamáriaiak, megjelennek majd a görögök, azok is tudakolnak tőle valamit, azokat is megérinti az ő kegyelme, mert az ő küldetése nem csak a zsidókhoz szól, hanem az egész világhoz, az egész emberiséghez. És őt magát is figyelmezteti ez a találkozás, hogy vége felé járok a küldetésemnek, és megnyílnak ezek a nagy távlatok körülöttem, amit most ennek az asszonynak a szava nyit meg, amikor ide hozza a szamáriaiakat. Milyen csodálatos, és milyen csodálatos, hogy talán jönnek is aztán ezek a szamaritánusok, akik nem mondták azt az asszonynak, hogy hát bolond ligból bolond szél fúj, és nem hallgatunk a szavadra, hanem elindultak, mert látják, hogy itt valami tényleg történt, és akkor oda mennek, és ámulva megállnak Jézus körül. És elég egy találkozás, elég Jézusnak, mert nem mondja el, hogy nekik mit mondott Jézus, hanem biztos, hogy hozzájuk fordul, és ezek lenyűgözve ott állnak, és megkérik, hogy maradj velünk. Hát ha a zsidók között 3 évet töltöttél prédikálással, csodatettekkel, hát egy pár napot legalább szállj nekünk is, és maradj közöttünk, és akkor amit mondasz, a szívünkbe zárjuk, sose fogjuk elfelejteni többé. És Jézusnak itt megnyílik ez a pár napos lehetősége, tanít, és nem is tudjuk, hogy mi minden, és maga is érzi, hogy ennek milyen szimbolikus jelentősége van ennek a találkozásnak az egész küldetése szempontjából. Kedves testvéreim, forrásokra nem szorulunk, van vízvezeték, és kicsit ugye elkényeztet bennünket, hozzászokunk ahhoz, hogy nem kell a kútra járnunk, találkozni se találkozunk egymással a kútnál, segíteni se kell ottan az ügyetlenkedőkön, mert az ügyetlenkedő is ki tudja nyitni a csapot, és inni tud, és főzni, mosakodni, mi minden. De igazi nagy forrásokra szükségünk van, amikből a lélek, amiből az emberi személyiség megújul, megfrissül, és aztán ugye a fáradtságából felocsudik, és valamiképpen egy gazdagabb élettel találkozik. Ugye a Zsoltáros mondja, hogy mint a szarvas a források vizére, úgy vágyódik a lelkem az élő Isten után. Jézus ezeket a forrásokat nyitja meg, hogy el ne tikkadjunk az összes technikai lehetőség között, üdítő italok és egyebek között, a lelkünk el ne tikkadjon, és bele ne unjon, bele ne fáradjon az életnek abba a zsivajába, amely körülvesz bennünket. És azután egy sivatagi út ez, hogyha nem jutnánk hozzá a léleknek a tartalékaihoz, mert a világ minden tarkaságával együtt sivataggá válik, üressé, unalmassá, nyomasztóvá, hogyha a lelkünk meg nem újul. És azután Jézus és az Isten, igenis a mennyei Atya megújítja közöttünk a forrásokat, megnyitja a liturgiában, kazos vasárnapi ünnepen, megnyitja húsvétkor, a Szent Három napon, amikor Jézus halálára, föltámadására emlékezünk, és azután megnyitja az evangéliumban, amelyiknek ezek a csodálatos szavai, ezek éltető erejűek. Ezeket is ismerjük, de amikor újra találkozunk velük, talán pont akkor, amikor magunk is eltikadtunk, megfáradtunk, kiközösítve érezzük magunkat, a tökéletlenségeinknek, a gyarlóságainknak a terhe alatt is elvesztjük a kedvünket, akkor olyan váratlan erővel, váratlan biztatással hangzanak föl ezek a szavak. Nekünk szólnak, az elesetteket érintik meg leginkább, és a fáradtságunkban tudják a ma hatalmát leginkább megmutatni az életünkben. Ezekre gondolunk, és ezt köszönjük meg az Úristennek. És arra is gondolunk, hogy talán a mi világunkra is, amiben olyan szomorúan nézünk szét, és azt mondjuk, hogy azokat, akiket szeretünk, azokat se sikerül mindig elvezetnünk Jézushoz, az ő hűségében meggyökeresztetnünk, és mennyire profánná és mennyire istentelenné válik körülöttünk az élet, és az embereknek az egymással való érintkezése, mennyire ilyen dzsungel háborúvá lesz. Jézus pedig azt mondja, hogy aranysárga a földek mindenfelé, és készek az aratásra. Nem tudjuk ezt, nem a mi vallási statisztikáink és prognózisaink érvényesek erre a világra. Az Isten másként látja azt, amit mi ilyen békatávlatból nézünk magunk körül. És talán tényleg készek az aratásra a földek, amelyek között mi olyan szomorúan járunk, kelünk. És talán nincs már messze az, hogy azok, akik a forrásokból merítenek, azok elindulnak, és egy-két olyan szót tudnak kimondani, amelyre fölfigyelnek az emberek, a újdonságok között, a föld hírei között elvesző emberek, és azután visszatalálnak az igazi örömhírhöz, és visszatalálnak az éltető igékhöz, az Isten szavához. Erre gondolunk most, amikor ezeket a bibliai szövegeket olvassuk, és azután ehhez kérjük Istennek az áldását, hogy mi tudjunk ezekből a forrásokból meríteni, tudjunk úgy megújulni, hogy akkor barátságos lélekkel tekintsünk a többi emberre is, és azután ne ellenséget lássunk bennük, ne elveszett csürhét, amelyik körülvesz és letapossa a növényeinket a kertben, hanem valamiféle olyan népre, amit szeret az Isten, amelyet meghalt Jézus, és Jézus szeretetének a hatalma azért őrzi ezt a világot, és újra meg újra meghódítja az igazi életnek, a jobb emberségnek, a örök életre előre néző reménységnek. Ezekre gondolunk, ezért imádkozunk, és ezeknek az útján igyekszünk járni, és akkor biztos, hogy fölfedezzük magunk körül ezeknek az isteni szándékoknak a jeleit, és megtaláljuk a módját annak, hogy ezekkel együtt működjünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítetté, meghalt és eltemetté, alászállt a poklokra, harmadnapon támadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, aki Jézus Krisztusban megnyitja számunkra a kegyelem forrását.